Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Keresség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Azokat az igéket olvasom most föl a Bibliából, az Új Szövetségből, a Máté evangéliuma végéről, amikor Jézus megparancsolta a kerességet. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket, az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ennek a parancsnak engedelmeskedve fogjuk megkeresztelni a kisgyermeket. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelki ismeretesen és hallható szóval feleljetek meg. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztény anyaszent egyháznak, ha így van, hangos szóval azt feleljük, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha így van, hangos szóval feleljétek, ígérjük.
Ígérjük.
Jöjjetek, tegyünk vallást most a mi győzedelmes hitünkről, és a gyülekezettel együtt mondjuk el az apostoli hitformát így. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, szerető mennyei édesatyánk, hogy győztes Úr vagy, hogy minden emberi gondolaton, akaraton túl a te gondolatod és a te akaratod megvalósult. Köszönjük, hogy megajándékoztad ezt a családot ezzel a drága kis élettel. Te akartad, hogy így legyen. Úgy szeretnénk mindig rátekinteni, hogy a te igened volt az első igen ő rá. Hogy mi, akik szülőkké, édesapává, édesanyává lehettünk újra ezzel a kisgyermekkel, csak utánad mondhattuk, hogy köszönjük, elfogadjuk boldogan. Köszönjük, Urunk, hogy most itt lehet a család ebben a templomban, hogy bemutassa neked ezt a gyermeket és felajánlja, hiszen tőled kaptuk. Nincs jobb helyen, mint amikor a te kezedben van. A te védelmed, szereteted, gondviselésed, bölcsességed és irgalmad alatt. Légy kegyelmes ezzel a kicsivel, a családdal, a keresztszülőkkel és az egész gyülekezettel. Szenteld meg, amit cselekszünk, Urunk, amikor megkereszteljük őt a te parancsodra. Fogadd be a te szeretet szövetségedbe, nevét írd be az életnek, az örök életnek könyvébe, és ne töröld ki onnan soha. Amen. Kicsi kereszt neve Viktória. Viktória, keresztelleként téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A minden kegyelemnek Istene pedig cselekedje meg, hogy növekedj fel szüleid örömére, anyaszentegyházunk gazdagodására és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Tessenek helyet foglalni. Tessenek leülni. Foglaljunk helyet, testvérek. Készüljünk az ige meghallására. 230. számú dicséretünknek mind az 5 rövid versét énekelve, 230. számú dicséretünket énekeljük végig. Az első vers így kezdődik, áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett.
Thank you.
Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Új Szövetségből, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 22. részéből, a 23. verssel kezdődő és a 33. verssel bezáródó igeszakaszból. Ugyanazon a napon mentek hozzá, tudnélik Jézushoz, a sadduceusok, akik a feltámadást tagadják, és megkérdezték őt. Mester, Mózes azt mondotta, hogy ha valaki magzatok nélkül hal meg, annak testvére vegye el annak feleségét, és támasszon magot az ő testvérének. Volt pedig mi nálunk 7 testvér, és az első feleséget vevén meghalt. És mivel, hogy nem volt magzat a feleségét, a testvérére hagyta. Hasonlóképpen a második is, a harmadik is, mind 7. Legutoljára pedig az asszony is meghalt. A feltámadáskor azért a 7 közül melyiké lesz az asszony? Mert hogy mindegyiké volt? Jézus pedig felelvén mondanékik, tévelyektek, mivel, hogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát, mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok amit az Isten mondott néktek így szólván. Én vagyok az Ábrahám istene, az Izsák istene és a Jákób istene. Az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene. És a sokaság ezt hallván csodálkozott az ő tudományán. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Dicsőíteni jöttünk téged, Urunk, e szent hajlékba. Dicsőíteni, mert bármerre is tekintünk, minden a te hatalmadról, erődről, bölcsességedről és jóságodról beszél. A teremtett világ mindenség, gyönyörűségesen szép földünk, az élet titka és szépsége éppen úgy, mint létezésünk. Minden, ami bennünk és körülöttünk van, rólad beszél és téged magasztal. Köszönjük, ami velünk és általunk történik, amikor szent akaratodnak, mely jó akarat, engedünk. Magasztalunk, amikor betölthetjük küldetésünket azzal is, hogy szépítjük az életet magunk körül. Áldunk a gyülekezetért, ezért az egyházközségért, a szentek közösségéért, hogy együtt vihetjük eléd minden gondunkat, bajunkat, félelmünket, szomorúságunkat, hálánkat és kérésünket. Könyörgünk a táborba induló gyermekekért, ifjakért, a velük menő lelki vezetőkért. Imádkozunk a megpróbált életekért, különösen is egy szenvedő asszony testvérünkért. Add a te lelkednek kiáradását. Eléd hozzuk és kérjük is vigasztaló kegyelmedet a közénk érkezett gyászoló testvéreinkre, akik sírásból jöttek,
akik veszteségből érkeztek, akik szerettükre emlékeznek. Könyörülj rajtuk, hogy itt a templomban, a szentek közösségében, a gyülekezetben lelked megérinthesse szívüket, hogy ígéd beszélhessen velük. Kérjük tőled, Úr Jézus, a te áldó, életet adó szavadat, az igét. Szólj mindannyiunkhoz, és építsd lelki házunkat a Krisztus Jézusért. Amen. Az ige meghallására készülve testvérek 151. számú dicséretünket énekeljük. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom a már előbb is olvasott igeszakaszból, az Új Szövetségből, a Máté evangéliuma 22. fejezetéből, a 29. verset. Jézus pedig felelvén mondanékik, tévelyektek, mivel hogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, napi ige olvasásunkban a Biblia olvasó kalauzunk szerint az Új Szövetségben odaérkeztünk, amikor a mi Urunk a Krisztus Jézus megvívta legnagyobb szellemi harcait, az őt hol kísértő, hol megalázó, vagy éppen kigúnyoló két nagy társadalmi erőt képviselő párttal. Ez a két nagy társadalmi erőt képviselő párt a farizeusok és a sadduceusok voltak. Jézus már a kereszt halála felé megy, az áldozat felé indul, és van még egy utolsó nagy szellemi harca. Ezzel a két csoporttal vívja meg, akik mögött széles társadalmi elismertség volt, a farizeusokkal és a sadduceusokkal. A farizeusok Jézust egész földi élete során mindig a szavaikkal akarták, hogy a Bibliát idézzem, törbe ejteni. Időről időre Jézusnak föltettek olyan kérdéseket, amelyekre látszólag megfoghatatlan, nehéz vagy megoldhatatlan dolog volt helyes választ adni. Úgyhogy abban ne lehessen belekötni. Hogy aztán a válasz után Jézust ne érhesse újabb és újabb támadás. Úgynevezett életre halálra szóló fogós kérdéseket tettek föl Jézusnak. És most érkeznek el az utolsó nagy kísérlethez, az utolsó nagy támadáshoz. Az adófizetésről kérdezik meg Jézust. Testvérek, az adófizetés az mindig kényes kérdés volt. Minden időben, mindenütt. Ahol volt adófizetés a történelem során, ott az mindig, mindenütt kényes kérdés volt, Jézus korában is. Így hangzott az Úr Jézus felé a kérdés, ettől a zsidó hazafias pártól, mert ez egy nagyon hazafias, fanatikus párt volt, a farizeusoké, szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Mi volt ebben a csapda, a ravasság, a törvetés? Egyszerűen azért merül föl ez a kérdés, mert ha egyszer a császár a maga birodalmába elrendelt egy adót, akkor azon nem lehetett vitatkozni. Elrendelte a császár ebben az időben az úgynevezett fejadót. Ez azt jelentette, hogy minden fejnek, azaz minden embernek egy bizonyos adópénzt be kellett fizetni a császár kincstárába. Mindenkinek. Mi volt hát ebben a csapda? Testvérek, több is volt benne. Az első az, hogy a zsidóknak is volt törvényük, és a zsidó törvény az azt írta elő, hogy csak egyfajta adó az, amit be kell egy zsidónak fizetnie, ez a templomadó. A templomadó. Ez volt az úgynevezett szent sekel, a templomadó. Ezt köteles volt minden zsidó befizetni, de más nem. Az volt ebben a kérdésben a csapda továbbá, testvérek, hogy aki befizette zsidó létére mégis az adót, arra úgy tekintettek, hogy elismerte a római birodalmat maga fölött, az elnyomó hatalmat. Sőt, behódolt neki, szégyen szemre behódolt neki, még adót is hajlandó fizetni. Nem tisztességes zsidó ember az ilyen. Aztán azért sem akarták a zsidók befizetni az adót, mert az adópénzen ott volt a császár képe, aki emberlétére istenné tette magát, és ráadásul úgy nevezte meg a latin körbeírás szerint a pénzérmén, amelyiken az ő arca volt, önmagát, mint aki Isten és a legfőbb főpap. Emberlétére istenné tette magát. És a legfőbb főpappá. Ez egy zsidó számára botrány volt. Jézust is támadták ezért, hogy Isten fiának mondja magát. Ez botrány. És volt még egy érdekes, akkor ebben az időben nagyon élénk proféciának a fölelevenedése, életben létel, amelyik arról szólt, hogy rövidesen megjön a messiás, a várva várt küldötte Istennek, és azt tartották, hogy az első dolga az megérkező messiásnak az lesz, hogy eltörli az adót. Hogy eltörli az adót. Na Jézus, te, aki messiásnak tartod magad, Isten fiának tartod magad, mondd, kell-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Ha Jézus igent mond, azt mondja, hogy igen, fizessetek, akkor azt jelenti ez, hogy elárulod az ószövetségi törvényt. Mert az azt mondja, hogy csak egy adó van, a templomadó. Ha azt mondod, hogy igen, az azt jelenti, hogy behódoltál az elnyomó hatalomnak, hazaáruló vagy. Ha azt mondja Jézus, hogy nem kell fizetni egy hithű zsidónak, akkor a római helytartó kivégeztethette, mert ez lázadás volt a császár ellen. Na Jézus, mit mondasz? Válaszul az Úr Jézus, kér egy adópénzt, adnak neki, milyen érdekes, hogy a szentségtelen adópénz ott van náluk, ami meg vannak botránkozva. De ott van. elővesznek egy adópénzt, odaadják Jézusnak. Jézus megnézi, és először egy számára teljesen közömbös választ ad, egy lényegtelent. Adjátok meg a császárnak, ami a császári. Van egy sokkal fontosabb kérdés. Adjátok meg az Istennek azt, ami az Istené, azaz magatokat. Adjátok oda Istennek magatokat. Ha a császár a pénzre ráverette a képét, azaz övé, adjátok oda neki. De az Istentől vissza ne tartsátok magatokat, mert ti pedig Isten képét hordozzátok magatokon. Istennek adjátok oda magatokat. Igen, mert Istent képviselitek a földön. Adjátok oda Istennek, ami az övé, és ne tartsátok vissza. Drága testvérek, ez azóta is így van. Mi Isten képét viseljük, őt képviseljük. Mi is megfizetjük a császároknak az adót, de vajon a sokkal fontosabbat megtesszük-e, hogy odaadjam azt, ami meg Istené, magamat? Azután egy másik csoport képviselői, a sadduceusok lépnek oda az Úr Jézushoz, ezt olvastam. Ők pedig nevetségessé akarják tenni Jézust, mert tudják, hogy aki nevetnek, azt megöli a nevetés. Gazdag, nagyműveltségű arisztokraták voltak ezek a zsidó sadduceusok. Ők azt vallották, hogy az egész ószövetségi Bibliából csak 5 könyv. Mózes 5 könyve az, amit szentírásnak lehet tekinteni. A többit nem. Márpedig ebben az 5 könyvben, vallják a sadduceusok, nincs szó a feltámadásról. Ha nincs Mózes 5 könyvében szó a feltámadásról, az általuk elfogadható igazi kijelentésben, ez azt jelenti, hogy nincs is feltámadás. Ha lenne, beleíratta volna Isten Mózes 5 könyvébe. De nem íratta bele, mondják. Ezért balgák, akik hiszik azt, hogy van feltámadás. És mert tudják, hogy Jézus nem csak hiszi, de hirdette is, ezért egy képtelen történettel odaállnak elé, hogy nevetségessé tegyék Jézust. Képtelen történet így hangzik. Mózes azt írta a törvényébe, hogy ha egy férfi és egy nő összeköti az életét, és nincs gyermekük, és meghal a férfi, akkor ha vannak férfi testvérei, köteles elvenni a következő férfi testvér az özvegyet, hogy támasszon magot neki, azaz, hogy az a család ki ne haljon. És a kitalált képtelen történet arról szól, hogy van 7 férfi testvér. És sorba mind meghalnak úgy, hogy elveszik az özvegyet, és nem születik gyermek. Végül az asszony is meghal, és jön a nevetségessé tevő, megalázó kérdés Jézusnak, hát ha hiszed, hogy van feltámadás, akkor mondd meg, a feltámadásban ez az asszony kinek lesz a 7 közül a felesége? Mert hogy itt a földön mind a 7 volt, ott a mennybe kié lesz. Kedves testvérek, a történelemben és az egyház történet során sokszor történt és történik újra és újra ugyanez, hogy emberek találnak ki hitetlenségük vagy másként gondolkodásuk igazolására ilyen képtelen dolgokat, ilyen életszerűtlen dolgokat. Aztán az is mind a mai napig történik, hogy igyekeztek és igyekszenek bibliai személyeket és bibliai tanításokat nevetségessé tenni. Mert amin nevetünk, azt el is pusztítjuk. Nem változott a világ. Jézus egy szavas válasza, amit kibővít, majd így szól. Tévelyektek. Tévelyektek. Aztán elmondja, hogy mi a tévelygés oka, és végül, hogy mit tanít Isten arról, amiben ti tévelyektek. Tévelyektek. Tévedésbe estetek, eltévedtetek. Rossz úton jártok azzal, ahogy gondolkoztok. És ha így marad a gondolkodásotok, a rossz út végén elvesztek. Tévelyektek. Emlékszem, mikor fiatalember voltam, akkor a gyülekezetünk, ez a Pest Erzsébeti gyülekezet sokszor szervezett az ifjúságnak kirándulásokat. És egy ilyen kirándulás alkalmával valahol fönt a budai hegyekbe már szürkülni kezdett, amikor rádöbbentünk, hogy eltévedtünk. Eltévedtünk. Hirtelen vége lett a viccelődésnek, a poénkodásnak. Az erdőbe hamarabb sötétedik. Vissza kellett volna érnünk már, nem tudom, hogy egy busz vagy egy villamos végállomásához, de elvesztettük az utat. És kezdtünk össze-vissza kóvályogni. És végül iszonyatos kétségbeesésbe estünk. Ránk sötétedett. Féltünk. Soha nem éreztem még olyan szorítóan azt, hogy mit jelent, hogy eltévedtem. Eltévedtünk, minnyájan. Ma se tudom, hogy hogy volt, miként volt, mikor volt, de valahogy valaki rátalált az útra. Nagyon hálás volt érte a szívem Istennek. Tévelyektek. Rossz úton jártok, mondja nekik Jézus. Kedves testvérek, a szellem története, az emberi gondolkodás története többek közt ilyen tanulságot is hordoz, hogy sokfajta eltévejedése volt a szellem történetében az embernek. Sokfajta eltévejedése volt. Ideológiák, filozófiák, irányzatok, izmusok születtek, és kiderült róluk, hogy tévedés. Hogyha az emberiség azon az úton megy tovább, abból nagy baj lesz. Mindig nagy árat is fizettünk, amikor rájöttünk, hogy eltévedtünk a szellem útján. Művészeti iskolák születtek, amelyek hasznos nyom nélkül elmúltak. Politikai eszmékről derült ki, hogy tévedés. Hogyha az emberiség azon az úton megy tovább, elpusztul. Világbirodalmak szűntek meg, mert eltévejedtek. És történelemmé és múltá lettek. A most olvasott igénkben Jézus a lelki eltévejedésről beszél, és most már nagyon közel jutunk majd a magunk személyes életéhez is. Mert van ilyen, ó, de mennyire van, amikor az ember a maga szelleme, lelke életébe téves úton jár, eltévejedik, és ha azon az úton megy tovább, dráma lesz a vége. Dráma lesz a vége. Nagyon közel jutottunk magunkhoz, a kereszténységünkhöz, a mindennapi életünkhöz, annak az útnak a végiggondolásához, amin járok. Tévedés az? Eltévejedés az? Vagy jó úton jár az életem? Ha ezen az úton megyek tovább, ennek mi lesz a vége? Jó úton járok lelki értelemben? Igénk egy nagyon konkrét példát hoz a feltámadás kérdését. A sadduceusok úgy gondolták és állították azt, amit ma is egy csomó ember állít, komolyan gondol, hogy feltámadás pedig nincs. Az élet, a földi élet egy edénybe vagy egy koporsóba befejeződik. Nincs feltámadás. Bizonyos vagyok benne, hogy köztünk is ülnek olyanok, akik ezt így gondolják. Nincs. Az emberi életnek a halál pillanatával vége van. Nem csak a sadduceusok gondolták így. Ma is nagyon sokan így gondolják. Az élet annyi, amennyi az utolsó szívdobbanás, amíg tartott. Aztán nincs tovább. Nincs feltámadás. Jézus egyetlen szóval válaszol, és azt mondja, tévelyektek, vigyázzatok. Vigyázzatok, tévelyektek. Kedves testvérek, ugye ez igazán nagy kérdés, fontos kérdés, és valahol mindenkit érint. Van-e feltámadás? Van-e feltámadás? A héten volt bent nálam egy asszony, egy szerettét jött be eltemettetni, és beszélgettünk, és a temetés fölvétel alkalmával mindig kitérünk arra a kérdésre is, hogy az elhunyt hívő ember volt-e. Izgalmas válaszokat hallunk, mit gondolnak az emberek hívőnek. Meglepődnétek. És akkor kicsit szorítok rajta. Az Istenben hitt-e? Hogy ne hitt volna? Hogy? Adta jelét? Hát azt nem. Valaha gyakorolta benne magát? Az se. De hitt. Kérdeztem ettől a kedves, értelmes asszonytól, hogy és maga? Hát tetszik tudni, én nem vagyok hívő, de én erről semmit nem tudok. Engem soha nem tanítottak. Nekem erről soha nem beszéltek. Senki. Senki, én semmit nem tudok erről. Kedves testvérek, ez a kérdés, hogy van-e feltámadás, amit felvetettek a sadduceusok, akik azt mondták, hogy nincs, számtalan fontos kérdést érint még. Van-e Isten? Van-e Isten? Aki tagadja a feltámadást, azt is tagadja, hogy van Isten. Kicsoda az ember? Test-e csupán, amelyik tényleg egy koporsóba végzi? Vagy test és lélek is? Van-e ítélet a halál után? Vagy bárhogy élhetem az életemet? Van-e feltámadás? A sadduceusok képtelen, nevetségessé tevő felvetésére Jézus egy szóval így válaszol. Tévelyektek. Aztán megmondja Jézus, hogy miért. És testvérek, ez egy olyan fontos dolog, hogy akik lelki értelemben tévelyegnek, eltévednek, ma is ugyanazért a két dologért tévelyegnek. Ugyanazért tévednek el. Ugyanaz az oka. Testvérek, már pedig a lelki eltévejedéseink okozzák az élet torzulásainkat. Az Európai Unióban most olvastam, éppen született egy döntés az egyneműek házassága kapcsán fölvetett európai nagy problémára. Hát van nekünk ennél nagyobb problémák? Nincs. Nincs ennél most fontosabb kérdés, mint hogy üljön össze az Európai Unió, és a melegek régóta meglévő problémáját egyszer s mindenkorra minden európai országra nézve kötelező módon tegye rendbe úgy, hogy mondja rá, igen, nincs fontosabb kérdés. Gazdaságilag jól áll Európa, erkölcsileg jól áll Európa, szellemtörténetileg jól áll Európa, úgy egyébként, már nincs is más igazi nagy problémánk. Minden lelki eltévejedése az embernek Minden élet torzulása, mondja konkrétumokat, minden válás, minden családi csőd, minden tönkrement szülőgyermek kapcsolat, minden élet torzulás azzal függ össze, hogy tévejgünk. Jézus rögtön két okot is mond a tévejgésnek, és ezek szorosan összetartoznak. Azért tévejektek, mert nem ismeritek az írásokat. Nem ismeritek a Bibliát. Nem tudjátok, hogy dolgokról mit tanít az Isten. Mentek a saját véges kis eszetek után. És nem vagytok kíváncsiak arra, hogy Isten, aki az embert teremtette, az életet adta, aki mindenkinél jobban ismer bennünket, mit tanít erről, mit tanít arról, mit tanít halálról, feltámadásról. Ki gondoljátok, hogyha valakinek volt 7 férje, vajon ott a mennybe, melyik lesz az igazi? Tévejektek, mert nem ismeritek az írásokat. Kedves testvérek, az emberiség ezen a vonalon megy a pusztulás felé. Azért tévejgünk, mert nem tudjuk, hogy Isten igéje mit mond. Ma istentisztelet előtt egy kedves hozzám tartozó belépett, és csak előhozott egy történetet, hogy egy Jehova tanúja megszólított, és nagyon szerette volna meggyőzni. Nagyon közel voltunk már az istentisztelet kezdéséhez, ezért nem válaszoltam neki, majd válaszolni fogok. Vagy csak annyit hadd mondjak, hogy a Jehova tanúi ismerik ám a Bibliát. Nem úgy, mint a reformátusok meg a katolikusok. Azok ismerik az írásokat. 100-szor jobban, mint mi. Minden nap olvassák. Tudakozzák az írásokat. Tudakozzák. Mit akar az Isten? Mit tanít az Isten? És igaz, hogy az írás tudakozásuk nagyon egyirányú, nagyon célirányosan Jehovára van kiélezve. De mégis veszik a fáradtságot, hogy naponta a kezükbe veszik Isten igéjét. Tévejektek, mert nem ismeritek az írásokat. Sem nem ismeritek Istennek hatalmát. Tényleg ismerjük az írásokat? Mit jelent az, hogy ne őj? Nem arról beszél minden háború, hogy az ember nem ismeri az írásokat. Minden napi háború, minden családi háború, minden abortusz, minden szánkkal való, beszédünkkel való ölés. Nem arról beszél, hogy nem ismerjük az írásokat. És tévejgünk. És aki téves úton jár, célba nem ér. De bajba jut. Ti azért tévejektek, sadduceusok, mert nem ismeritek az írásokat. Sem nem ismeritek Istennek hatalmát. Nem ismeritek, mert a feltámadásról megvan írva, hogy ott már nincs házasság, sem férjhez menetel, mert ahol nincs halál, ott nincs szükség születésre. A férj és a feleség a születéshez kell, de ott már nincs halál. Ezért nincs házasság. Nem ismeritek az írásokat. Buta dolgokat kérdeztek. Nevetségessé akartok engem tenni. Miközben hivatkoztok arra, hogy ti Biblia ismerők vagytok, de nem ismeritek, hogy mi van megírva. Ti sadduceusok azt mondjátok, hogy csak Mózes 5 könyvét ismeritek el. Ez a Biblia, és abban nincs szó a feltámadásról. Bizony nem ismeritek az írásokat, ezért tévejektek, mert bizony szó van róla. És idézi Jézus. Isten azt mondja, én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene. Nem azt mondja, hogy én voltam, amíg éltek szegények, de már meghaltak. Én vagyok, mert ők élnek, csak az élőknek van Istene, a holtaknak nincs. Nem voltam az Istenük, még mindig vagyok. Ábrahám, Izsák, Jákob élnek. Ahogy látjuk majd az Új Szövetségben, a megdicsőülés helyén megjelenni őket, felismerhető módon. Az ősatyák élnek. Milyen tévejgés, testvérek, nem hinni a feltámadást. És de sokan nem hiszik. De borzalmas lesz a rádöbbenés, hogy tévelyektem. Mert Isten is van, feltámadás is van, utolsó ítélet is van. Élet van a test halála után. És én tévelyektem, mert nem ismertem az írásokat. Sem Isten hatalmát. Testvérek, Isten hatalma az ő bűnbocsátó szeretetében van. És az a Golgotán Jézusban látszik a legtökéletesebben. Azért tévelyektek, mondja Jézus, mert nem ismertek engem. Én vagyok a feltámadás és az élet, mondja az Úr Jézus. És aki én bennem hisz, az soha meg nem hal. Azért tévelyektek, sadduceusok. És azért tévelyektek, örök sadduceusok, mert én bennem nem hisztek. Mert én magam vagyok a feltámadás és az élet. És csak aki én bennem hisz, az kap üdvösséget. Ne tévelyegjünk. Sem a feltámadás kérdésében, sem más lelki kérdésekben. Mert minden eltévelyedésünk vége drámai. Ezért tudakozzuk az írásokat. Olvassuk a Bibliánkat. Hallgassuk a Biblia magyarázatát. Mert a hit, hogy el ne tévedjünk, hallásból van, mondja az ige, hallásból, a hallás Isten igéjéből. És miközben hallgatjuk, az ige Jézusra vezérlő mesterünké lesz. Jézusra vezérlő mesterünké. Ne tévelyegjetek, Isten nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene. A tiéd is. Tiéd is. Gyertek, adjunk ezért hálát imádkozva. Köszönjük, Urunk, hogy időről időre lehetőségünk van arra, amikor eléd állunk, hogy beszélgess velünk, hogy ne tévedjünk ilyen lelki dolgokban mi életünk, hogy ne hozzunk rossz döntéseket, hogy aztán majd másra mutogassunk, vagy éppen rád, hogy te vagy a hibás, vagy valaki más az elrontott dolgainkért. Ó, mennyi téves útra léptünk, és mennyi téves úton jártunk és járunk. Az emberiség is, magyar népünk is, mi magunk is. Köszönjük, amikor ébrezgető szavad megszólal és szembesít bennünket a tévelygéseinkkel. Milyen nagy árat kell fizetni, ha valaki végig tévedésben van. Köszönjük, hogy te mást akarsz. Köszönjük, hogy azt akarod, hogy te lehessél számunkra az út, és te lehessél az élet. Segíts nekünk, Urunk, hogy amikor a testi gyöngeség vesz körül, és erőtlenek vagyunk még a Bibliánkat is kezünkbe venni, amikor nem kulcsolódnak össze a kezeink, az ujjaink, hogy imádkozzunk, hogy tőle tanítottak legyünk, adj nekünk mégis erőt. Mert olyan jó aztán veled csendben lenni, olyan jó a lábaidnál lenni, olyan jó tőle tanítottnak lenni, olyan jó lelkettől lelkesülni, erőttől erősnek lenni, reménységettől reménységgel telítődve élni. Olyan jó, amikor rajtad keresztül lehet látni az életet, a történéseket, minden egészen más. Segíts nekünk nem eltévedt emberként élni, de célirányosan, tudatosan, a te útadon járva, téged képviselve, benned boldogan. Add ezt meg mindannyiunknak, Urunk. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat is jelentem, ezek a nyári menetrendben lesznek megtartva. Kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti istentisztelet, és vasárnap 10 órakor istentisztelet van, és ugyanebben az időben gyermek istentiszteletet is tartunk. Testvérek, továbbra is kétfajta gyűjtést is rendezünk, az egyik az árvízkárosultaknak szól. Aki az árvízkárosultak számára szeretne adományt adni, azt arra kérjük, hogy jöjjön be a lelkészi hivatalba, és ott egy gyűjtő íven vezetjük azoknak a neveit és adományait, akik így kívánnak segíteni a bajba jutott testvéreinken. Valamint folyamatosan gyűjtünk a nyári táborba menő szegény gyermekeinknek. A két nyitott ajtónál lévő gyűjtő ládákba lehet külön e célra adni. Évről évre egyre több olyan gyermekünk van, aki egész nyáron nem tud eljutni sehova pihenni, föltöltődni, egyedül az egyházi tábort. És ez sem tudja anyagilag a család támogatni, bármilyen szerény összeg is ez. Úgyhogy kérjük, hogy segítsünk ezzel is. Akinek több pénz van a zsebébe, az azt jelenti, hogy Isten többet tett oda, nem azért, mert mi különbek vagyunk bárkinél, de attól az Isten többet is vár el. Gondoljunk arra, hogy egy szegény gyereknek megsegítem a nyári táborozását, egyházi táborozását, és adjuk meg így adományainkat. Köszönjük mindazoknak, akik segítenek. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el Turák Kálmán testvérünket, szeretteik 79 esztendős korába. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő gyászoló család tagjainak. Végül a hittantáborba menők számára szól a hirdetés, Takaróné Márta kérése ez, hogy akik még nem rendezték a tábor költségeit, illetőleg akik további információra éhesek, azok az istentisztelet után a gyülekezeti nagy terembe őt megtalálják, és a szükséges részleteket meg tudják beszélni. Istentiszteletünk végére érkeztünk a himnusz éneklése előtt, 278. számú dicséretünk utolsó 8. versét énekeljük, dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás.